Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez az év első friss Rebrief adása a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös műsorának. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Köszöntünk mindenkit, és friss, boldog új évet kívánunk.
És velünk van Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Aki szintén boldog új évet kíván, hiszen ezt január 31-ig büntetlenül megtehetjük.
Ma is tanultam valamit. A mai vendégünk Herendi Csilla lesz, az első magyar nyelvű UX kutatási módszerekről szóló könyv szerzője, témánk pedig nem más, mint...
A felhasználói élmény és a UX kutatása.
A platformírünk az az, hogy 2025-ben sem tér vissza a reklámadó, amit még 2019-ben vezettek ki. Szó lesz az Amodent mosolyért kapott kedvezményéről. Szintén beszélünk a Lloyd, Tea és a Libertin könyvkiadó közös kampányáról. A spot szemlénkben pedig szó lesz a One bevezető spotjáról, amit összehasonlítunk egy korábbi Vodafone spottal, valamint amivel kezdünk a CBA vadi új spotja, amely olyan, mint hogy egy picit újra pozícionálná az élelmiszer üzletláncot.
Igen, búcsút intünk Kasszás Erzsinek, illetve neki már évekkel ezelőtt búcsút intettünk, de őre mindig jó visszaemlékezni. Kasszás Erzsi Usdódainak is búcsút intünk, és ehelyett a CBA önmagáról személytelenül beszél, de azért van szereplője a spotnak,
mert Etelka.
Megjelenik Etelka, egy nagyon kedves és helyrevaló CBA vásárló, aki azért jelenik meg, hogy megjelenítse azt, hogy mire vágynak az emberek, akik vásárolni akarnak élelmiszereket, nem a lózungokra, nem a szokásos reklámos fordulatokra, hanem...
ahogy mondtad is, hogy azt jelenti meg, hogy mire nem vágynak az emberek. Talán ez az, amiről igazán szeretném beszélni, de szerintem fejezd be, Bence, mire vágynak az emberek.
Nem akarok erről többet mondani, mert ez a szerkesztési elv, ez most ismerős, hogy mire is vágynak a fogyasztók, és mi ezt adjuk, méghozzá novemberben, októberben, vagy valamikor a 2021 második felében jelentkezett új pozícionálásra és kampányál az Euronix, ahol szintén erről beszélnek, hogy az annyi, és nem több, és nincsenek sallangok, és nincsenek semmi extrák, és kb. Ugyanezt a fajta őszinteséget akarja ígérni magáról a CBA is.
De ahogy kimondtad, egyébként itt az őszinteség volt az, amire elvileg vágynak.
Én pedig szeretnék föltenni egy kérdést. Ugye úgy érzem, hogy kicsit el van késve a reklámszakva ezzel a sallangmentes dumával. Szóval ez a sallangok alatt mit értünk? Tehát, hogy már nincs ilyen, hogy apró betűs rész, mert hogy nagyon nagy a vers, és most már pont az olyan dolgokra figyelnek, amivel régen átvertek bennünket.
Konkrétan a túligérés az, amit mind a kettő...
Ez mai napig van, ezt érzékeljtek?
A túligérés az igazából minden reklámnak a szerves része. Tehát, hogy kell minden termékkel, szolgáltatással kapcsolatban úgy gondolom, hogy valami megjegyezhetőt, emlékezetest, valami hasonlatot nyújtani, mutatni a reklámban, mert az az, amit segít megérteni azt, hogy miről is van szó, mit is ígér az adott márka, és amellett, hogy segít megértetni, amellett attól válik az a kommunikáció emlékezetessé, hogy ne mondjam esetleg stílusossá.
Aha.
Illetve a túligérés alatt itt azt is értjük szerintem, és itt már erről beszélhetünk, hogy ez mennyire változott meg a reklámszakmában, hogy ha egy konkrétan terméket, szolgáltatást ajánl neked egy reklám, akkor azon kívül, hogy te azzal a konkrét job to be done problémádat megoldod, de ennek ellenére az életed hogyan fog megváltozni, a percepciód, a rólad alkotott kép, tehát, hogy mit társítunk hozzá még ahhoz az élményhez, amit alapvetően a primer termék megvásárlása fog okozni, és szerintem egy picit erről van itt ebben a spotban is szó, tehát ez az ilyen demarketinges lebontása annak, hogy itt igazából, ha jól veszem ki és annyit tisztelünk, van egy spot, meg van ugye egy ilyen rövidebb, szerintem ilyen social, pre-roll, promo spot, ami kimondottan egy bizonyos szituációról szól. Tehát alapvetően itt igazából arról van szó, hogy bemutatják ezeket a túlígéréseket, a cukormázat, meg az összes többi ilyet, és akkor itt ugye csak a vásárlásról van szó, ami szerintük nem népünnepély, hanem a vásárlás az vásárlás, és aminek eleme az őszinteség. Számomra itt fölmerül, hogy ezzel meddig lehet eljutni. Tehát, hogyha egy márka viszont elkezdi ezeket a toposzokat lebontani, és ezt állítja magáról, akkor ez meddig tart ki reklámként, vagy meddig lehet egy ilyen, ez egy platformnak néz ki szerintem azért, egy olyan kommunikációs platform, amire hosszabb távon igyekeznek számítani, meddig lehet ezzel eljutni?
Azért azt látnunk kell, hogy az antireklám, mi nem reklámozunk, mi csak elmondjuk, hogy mik vagyunk, ez egy visszatérő forma, ez egy toposz a reklámkészítésben, és időről időre sok fogyasztói márka ehhez a toposzhoz fordul.
Megérkezett a Vodafone után a One bevezető spotja.
Ami érdekes benne, egyrészt korrekt munka, másrészt pedig azt el kell ismerni, hogy nagyon ügyesek voltak abban, hogy ne legyen túlbeszélve. Ugye egy márkaváltás kapcsán nagyon sokat lehetne beszélni új értékekről, új megközelítésről, stb. Ebben a spotban azt mindenképpen el kell ismerni, tök jól találták meg az információ és a egész tálalásnak, a vizuális világnak, a filmnek az arányát.
Igen, nekem egy elsőre, hogyha nem tudnám, miről van szó, egyébként egy elég masszív turisztikai spotnak is tűnhetne, gömbkilátóval.
Az ország több pontja megjelenik.
Drónokkal, tehát egy elég masszívan megfilmezett cucc.
És tök jó, hogy ezt említed, mert ugye itt vannak ezek az ikonikus magyarországi helyszínek, amiket bejár egy ilyen új van zöld színű csík, és erről az jutott eszembe, hogy mi a megoldás arra, amikor azt akarjuk elmondani, hogy valami mindenhol elérhető, hogy valami nincs helyhez kötve, hogy valami egy ilyen mobil szolgáltatás, és emiatt ajánlanánk egy korábbi, még Vodafone megfejtést 2022 őszről, amiről a 142. epizódban beszéltünk, a Vodafone-nak az erősebb kapcsolatok spotjáról, ott teljesen másképp vonal nélkül oldották meg azt, hogy az emberek így téren és időn keresztül tudnak egymással kapcsolódni, azt is nézzétek meg emellett.
Egy jó könyv és egy bögre finom tea kell a hideg idő átvészeléséhez, ezt mondja a Lloyd Tea és a Libertin könyvkiadó közös kampánya. Egyetértetek ki ezzel?
Ez nagyon-nagyon tetszett nekünk, ez a affiliate marketing megoldás. Egy ilyen nagyon klasszikus megoldás, hogy két teljesen más szegmensben működő márka rájött, hogy így össze tud bútorozni organikusan. A Lloyd Tea az így rájött, hogy neki tök jó a Libertinnek a social felületeit kölcsönvenni.
Nem csak, ugyanis teakóstolók is voltak a könyvesboltokban, és teacsomagot is csomagoltak az online rendelt könyvek mellé.
És ez menő, hogy ennyire gondosan átgondolták, hogy ez a két márka ígérete hol tud összeérni. Nyilván az is benne van, hogy a Libertin könyvesboltnak a tulajdonosa, a vezetője, Szabados Ági, ő egy jól bejáratott, jó elérésű influencer, tehát hogy jó elérést kapott ezáltal a Lojta, de ez egy szép és okos megoldás, tudunk gratulálni hozzá, hogy ennyire hatékonyan ezt így össze tudták ők rakni.
Mosolyért adott kedvezményt az Amodent. Ugyanis azt a célt tűzték ki, hogy a mosolyra ne csak esztétikai elemként tekintsünk. Tehát van egy mosolykupon akció. Első kérdésem ezzel kapcsolatban, mit gondoltok egy ilyen tradicionális márkánál, ez mennyire autentikus?
Miért ne lenne autentikus?
Én kérdeztem, hogy mondjuk 10-es skálán mennyire autentikus?
Nehéz erre válaszolni, mert szerint ez a kérdés például föl nem merült bennem ilyen szempontból.
Én oda vagyok ezért, hogy fogták ezt a fogászati, fogorvosos témát, fogkrémes témát, hogyan mosolja, a mosoly szépsége, stb. Az utolsó, legegyszerűbb fogászati klinika is mosoly ígéretével reklámozza magát, de ez a Modent komolyan vette. És még azt is megcsinálta, hogy boltokba kirakott olyan automatát, amiben ha belemosolyogtál, kiadta azt a kupont, amivel 15% kedvezményt érvényesíthettél a fogkrémre a kasszánál, és szerintem ez tök menő, hogy még egy ilyen unalmas bolti promócióba is tök jót tudtak hozni az üzenetekkel összhangba.
Igen, és úgy itt az a menő, amit mondtál a fogászati klinikák, hogy nem a tökéletes mosolyról beszélünk, tehát ők nem a kötelező instrumentális megközelítést vizsgálták, hogy mi lesz, vagy milyen tökéletes lesz a mosolyot, hanem maga a mosoly, ami egyes kultúrákban alap, nálunk nem feltétlenül alap, mondjuk a közhelyeken, ahol találkozunk, hogy ennek a lélekre való visszahatását, vagy bármilyen szerepét, ezt csak én nagyon egyszerűen fogták meg.
Utolsó hírünk jön, mely szerint 2025-ben sem lesz reklámadó, a Magyar Reklámszövetség erről tudatta a szakmát. 2019-ben vezették ki, ugye meddig is volt? 4 vagy 5 évig volt reklámadó?
Fedje homály, talán jobb is erre nem emlékezni? Talán mondhatunk ilyet. Mindenesetre nem vezették azért ki, hanem igazából ez az adó nem fel van függesztve, azaz át van írva az adókulcsa 0%-ra, létezik, de gyakorlatilag ugye nem kell fizetni, és ez 2025-ben is a jelek szerint így marad.
Jó. Érkezik a vendégünk Herendi Csilla pár pillanat múlva. Rebrief. A témánk az első magyar UX könyv, amelynek első szerzője Herendi Csilla, az NKE és a BME oktatója, UX kutató. A vendégünk itt a vonal másik végén. Szervusz, Csilla!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Kezdjük ott, hogy miért született könyv a UX szakmáról. Beszélhetünk-e róla úgy, mint szakma?
Hát most már természetesen. Annyit a könyv születésének történetéről, hogy 2017-ben írtam egy teatralomjegyzéket a Tipotexnek, hogy írnék egy ilyen könyvet, és hogy milyen jó lenne, hogyha tudnák támogatni, és meg tudna jelenni. Még volt is Kizsuzsa idején, aztán abból nem lett semmi, és mostanra kerültünk oda, hogy a Műszaki Egyetemen a szerzőtársaimmal létre tudtuk hozni ezt az anyagot.
Az elején említsük is meg a szerzőtársakat, Hercegfi Károly, Szabó Bálint és Tóvölgyi Sarolta, te vagy az első szerzője.
Igen. Kanyarodjunk vissza akkor a keletkezés történethez, hogy miért volt szükség szerintetek magyar szerkesztésű hazai szakkönyvre a területen. Én megnéztem az Amazon.com-on UX kutatást, tehát pusztán a UX kutatás témában 436 kiadványt ajánlott. Általában a UX szakma művelőire jellemző, hogy az angol nyelv az nem akadály. Miért kellett egy magyar könyvet írni? A magyar felhasználók annyira másképp működnek, mint más országok felhasználói, vagy a Magyarországon elérhető eszközök, kutatási lehetőségek, UX kutatási lehetőségek annyira mások, mint más országokban? Miért gondoltátok azt, hogy szükség van egy hazai írású, szerkesztésű szakkönyvre?
Hát semmi esetesen mások. Azt vettük észre, hogy a hazai oktatásban, elég sok helyen tanítanak ki UX kutatást, sehol nem tudnak olyan könyvet használni, ami tudományosan, szakmailag, minden szempontból megbízható. Tehát van, hogy fordítanak innen-onnan, vagy kiadnak angol nyelvű szövegeket, tehát többféle megoldás létezik, vagy semmilyen anyagot nem adnak. De gondolkodtunk azon, hogy jó lenne egy ilyen kötetéskapóra, jött a mecenatúra pályázat, ahol meg tudtuk írni, és ők szépen, tényleg nagyon szépen ki is tudtuk nyomtatni a segítségükkel. Úgyhogy így készült, hát anyagai voltak bőven, tehát nem más a hazai kutatás, nem más, mint az amerikai, de jó, hogy magyarul megvan, mert tényleg ez az első UX kutatási szakkönyv itt Magyarországon.
Akkor, ha jól értem, az egyik fő célközönség azok, akik így ismerkednek ezzel a területtel, akik ezt tanulják, kvázi tankönyvnek született meg ez a könyv. Ki az, akiknek így a tanulókon kívül még tudjátok ajánlani?
Akik egyetemen tanulják ezt a tárgyat, nem csak szakképzés, különböző szakképzéseken, hanem bárhol, akik művelik, foglalkoznak vele, projektvezetők, eléjük kerül egy UX kutatás, egy UX projekt, és a könyv kvázi végigvezeti őket azon, hogyan érdemes a folyamatot kezelni, mivel érdemes időközben foglalkozni.
Egy picit hadd térjünk vissza 2017-re, elég régen volt. A UX kutatások sok mindenre fényderítettek azóta? Tehát, hogy mi az, amit abból a kutatásból, vagy abból a cikkből meg tudtál tartani, és mik azok az új területek, amiket behoztál?
Akkoriban, hogyha UX-ről volt szó, akkor általában még senki se tudta, hogy miről beszélek itt Magyarországon. Uh-huh. Tudták, persze az egyetemen nyilván tudták, itt voltak kutatók, akik ezzel foglalkoztak, de a közéletben, újságíró konferenciák, itt csak felhúzták a szemöldöket, hogy egyáltalán minek ezzel foglalkozni. De most erre ez egy komplett szakma lett, és ráadásul különböző szakterületei is lettek. A UX-nek, akik tervezik, akik kutatják, így úgy foglalkoznak vele, viszont minden esetre a UX az elsősorban kutatás. Tehát nem, és ez se arról szól, hogy mindenféle irányelveket alkalmazzunk úgy rájuk tekintve, mint ezek megdönthetetlenek esetleg, hanem arra érdemes figyelni, hogy a felhasználóknak, akik majd az applikációt, weboldalt, különböző feleteket használják, milyen igényeik vannak a felettel kapcsolatban, olyanok, amiket le tudnak írni, le tudnak mondani könnyen, vagy amik ilyen látens, kimondatlan igények. Úgyhogy ezeket már a fejlesztés elején feltárjuk, és a fejlesztés során végig különböző módszereket alkalmazunk, nem kell nagy létszámú teszt vagy kutatási alanyok segítsége, hanem elég 3-4-5, leginkább 5 fővel, vagy 8 fővel, akkor szépen olyan felületet tudunk fejleszteni, ami megfelel a felhasználó igényeknek.
Tök jó, hogy ezt a szempontot, meg nagyjából azt, hogy miről szól ez a szakma, szóba hoztad, mert most egy kicsit akasztják a hóhért. Na, azon gondolkoztam, hogyha a UX kutatásról, UX-ről készítek anyagot, vagy tananyagot, vagy legalábbis egy ilyen összefoglaló monográfiát, szakkönyvet, akkor vajon tényleg a könyve a jó formátum ehhez, hogy igazából ehhez a témához nem passzolt-e volna jobban egy wikisite, esetleg egy mobilapp, hogy ezt az információt átadjad, tényleg vajon a könyve az ideális formátum ehhez? Ezen gondolkodtatok-e? Esetleg érdemes-e kifejezetten erről egy ilyen meta UX kutatást készíteni?
Hát elképzelhető, hogy érdemes, de a könyv egyébként online is elérhető, a Műszaki Egyetem repozitóriumából ingyen letölthető az egész, tehát a PDF-ben fent van. Ha valakit érdekel, nem csak könyvbe szeretné forgatni, akkor online is megtalálja, kereshető az egész, különböző keresztlinkelések vannak benne, van a végén tárgymutató, az is oda vezet, ahol az adott témáról szó van. Úgyhogy így egyébként tudományos igényességgel íródott ez a könyv, és azért jó, hogy könyvformátuma van, úgyhogy online is elérhető, mert így van szépen egybeszerkesztve az egész tele, tudományos és egyéb hivatkozásokkal.
A kutatási módszerekről beszéljünk, illetve azokról a hipotézisekről, amiket akár külön-külön felvázoltatok a könyv elején. Voltak-e ellentétek a négy szerző között?
Hát esetleg abban volt egy kis gondolkodás, hogy minden egyes tudományos kutatás végén legyen-e feladat kiadva az olvasónak, és akkor volt, aki feladatokat adott, ki ilyen feladatot adta hozzá. Jegyzetírási lehetőségem volt, aki pedig egy összefoglalt itt hozzá, de egyébként semmi vita, ezek a módszerek, amikről írunk, ezek nagyon-nagyon régi tudományos módszereket alapulnak, van is egy ilyen táblázatunk erről, hogy mikor keletkeztek az adott módszerek, amit manapság használnak a UX kutatásban, van egy ilyen fejezet is, kutatási módszerek a múlt századból, és akkor szerepel ott, hogy van olyan módszer, a papír ceruza kérdés például, amit most már online formában készítünk, ami az 1910-es évekre nyúlik vissza, akkor már használtak ilyet, vagy akkor még egy ilyen régi, az etnográfia módszerek, etnográfiai terepkutatás, ami elég vagány UX kutatási módszer mostanában, az is az 1900-as évek elejéről. De az összes módszer, amit alkalmaznak, mind a társadalomtudományokban gyökerezik, és mind nagyon régi módszer. Mi emberek nem változunk, ugyanúgy lehet megközelíteni az embereket, ugyanúgy lehet körbekérdezni az egyes témákat, hogy ez UX felületről szól, vagy nem, az nem számít. Tudod, ez olyan, hogyha valaki PR területen dolgozik, én dolgoztam vagy 10 éven a Morpho Communicationsnél, nem az egyes ügyfelekhez kell érteni, azokhoz is kell érteni, de alapvetően a PR-t kell nagyon jól ismerni, és tudni művelni. Itt is a kutatásoknál nem az egyes UX felületeket kell, persze természetesen nagyon jól kell ismerni, hogyha valaki kutat, de alapvetően ezeket a módszereket kell nagyon pengén ismerni azokat, hogy mi a buktatója a módszer használatának, hol lehet elrontani, hogyan lehet jobban művelni, mi mindenre kell odafigyelni egy módszer alkalmazása során. Úgyhogy itt ebben a könyvben ezeket írjuk le, hogyha valaki ezt elolvassa, meg jól aláhúzogatja, meg kérdezeteni, akkor nagyon jó lehet ebből a témából, jobb is lehet, mint mi.
Mennyire volt nehéz eldönteni, hogy egyáltalán melyik módszer kerül be, és melyik módszer marad ki? Mennyire nehéz volt, meg minek alapján tudtátok szerkeszteni a könyvet, hogy mi az, ami ehhez a területhez tartozó kutatási módszer, és mi az, ami már mondjuk design thinking, vagy más szakterület?
Hát ebben viszonylag jó egyetértésünk volt, de nagyon sok egyéb dolog van, amiről érdemes tudni. Ezért, amikor terveztük a könyvet, Herceg Fi Károly, aki a tanszékvezető egyébként, itt a Műszaki Egyetemen, azon gondolkodtunk, hogy olyan sok dolgot szeretnénk megírni és átadni, és készítsük el a könyvet, ahogy annak idején a Star Wars készült, írjuk meg a középső kötetet, és aztán megírjuk majd az előzmény kötetet, meg egy ilyen utókötetet, és hát így is lett. Most lassan kezdünk gondolkodni a két másik köteten, az előzmény kötetben az elméleti alapok lesznek majd, ami ebből kimaradt. Például affordanciák és hasonló témák, amik nagyon jó és fontos tudni, de nem közvetlenül a kutatás része, és lesz egy utókötet, ahol meg úgy tervezzük, hogy esett tanulmányokat fogunk bemutatni arról, hogy a különböző módszereket hogyan is érdemes alkalmazni, hogyan alkalmaztuk ki, és mitől gondoljuk úgy, hogy sikeres volt a módszer alkalmazása.
Jól érzem, hogy a dizájn területére nem akartok nagyon bemerészkedni.
Hát ezt majd meglátjuk. Mert tudjátok miért? Azért, mert nagyon igénylik a hallgatók itt az egyetemen is. Tehát például nekem most lesz az UX kutatások tárgyamnak, a Műszaki Egyetemen lesz egy második fele, ahol bizony már fejleszteni kell, ahol bizony már szó lesz színdinamikáról, tipográfiáról, elrendezési dolgokról, tehát mindenféle olyanról, ami a kutatásokban nincsen. Beszélni fogunk arról, hogy miben más telefonra, laptopra, vagy rendes nagy, telefonra, tabletra, vagy laptop képernyőre, tervezi számítógépes képernyőre, mennyire más a felhasználó, aki éppen azt nézi, vagy használja. Milyen más szempontokat kell figyelembe venni. Úgyhogy az egy ilyen gyakorlatiasabb dolog lesz. Elképzelhető, hogy a könyvnek is lesz egy ilyen része is.
Beiratkozunk a Műegyetemre hozzád akkor.
Igen, gyertek, nagyon jó, tényleg az egész képzés nagyon jó, és szokták szeretni a hallgatók. Bárhol ilyen felhasználó élmény témán van. A NK-n is van felhasználó élmény kutatása, tantárgyam, és azt is nagyon szokták szeretni a hallgatók. Tehát ez egy jó, izgalmas dolog, és azért jó, mert ezek a tárgyak ilyen kutatás alapú fejlesztés. Tehát arra helyezzük a hangsúlyt, hogy úgy fejlesztjük, vagy tervezzük a dolgokat, hogy minden lépés, minden egyes lépés kutatás alapú legyen. Tehát mindig megnézzük, hogy a felhasználók hogyan igénylik, mit szeretnének, hogyan képzelik el, stb.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
Herendi Csillával, az NKE és a BME oktatójával, UX kutatóval beszélgettünk. Ez volt mára a Rebrief. Köszi, Bence.
Köszönjük, Viktor.
És köszönjük a hallgatóknak. További jó rádiózást, találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.